Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban Herceg József, aki kollégám is, hiszen a Szilády Áron Református Gimnáziumban katolikus hitoktatóként dolgozik, sőt nem csak itt, hanem most jelenleg, ahogy említetted, Józsi három iskolában dolgozol, köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Hallgatóink a te életutaddal már megismerkedhettek, hiszen Beke László riporter kollégám beszélgetett már veled, 6 gyönyörű gyermeket neveltek feleségeddel együtt, és hát a mai témánk tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog, a fokolári mozgalom, amely a katolikus egyház berkeiben született meg, de mindenképpen ökumenikus jellegű dologról van szó, és ennek a beszélgetésnek is, hogy erről megtudjunk valamit, hogy mi is ez a fokolári mozgalom, itt az ideje, hiszen az ökumenikus ima hét után vagyunk néhány héttel. Az ökumenikus ima hét ugye nyilván azt jelenti, hogy a különböző felekezetek, gyülekezetek, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták egymást tisztelve, összefogva, együtt imádkoznak, egy közös cél érdekében munkálkodnak, és hát tulajdonképpen egy kicsit ez is az. Józsi, kezdjük avval, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a mozgalommal.
Gyakorlati találkozásom az nagyon érdekesen indult, mert először, amikor hallottam erről az útról az egyházon belül, akkor egy kicsit idegenkedtem tőle, hiszen csak azoknak a felületes információknak a birtokában voltam, amit egy-egy személy mesélt róla, vagy ahogyan ő hallott róla, és amikor egy új plébános került oda abba a városba, ahol én lakok, és hát ahol a családommal jelenleg is élünk, akkor ez a plébános valami új dolgot próbált megvalósítani. És amikor elkezdtem keresgélni, hogy mi lehet ez a dolog, és hogy mi ez a tűz, ami belőle árad, akkor azt mondta, hogy van egy út a katolikus egyházon belül, hogy meg lehet élni az evangéliumot is. És akkor én furcsán néztem rá, hogy hát mi az, hogy megélni az evangéliumot, hiszen hát alapban az emberben benne van a szeretetre való készség, a másiknak jót akarok, nem akarok olyant a másiknak, amit magammal szemben se szeretnék, hogy mások tegyenek. És akkor egy idő után ez a plébános kijött abba a kis faluba, ahol én laktam, és hozott egy papírocskát, aztán hozott egy újságot is, hogy nézzek bele, olvasgassam, és hogyha érdekel, akkor beszéljünk róla.
Áruljuk el, hogy ugye te most Kecelen laksz, ez igen. Ott történt tulajdonképpen, vagy még akkor hát nem
akkor
ott éltetek?
Nem laktam igen. Kecelen. Ez Imrehegyen történt.
És ki ez a lelkész, gondolom ezt?
Reusz Józsefnek hívják, aki által gyakorlatilag megismertük ezt a katolikus közösséget, illetve hát akkor még nem tudtuk, hogy ez egy nagy mozgalom is a katolikus egyházon belül, egy ökumenikus mozgalom.
Talán a hallgatóink közül, főleg akik nem annyira jártasak a vallási fogalmakba, az evangéliumot, azt ugye lefordítjuk, hogy az örömhírt jelent, tehát ugye a Jézus eljött, szeret bennünket, megváltott, tehát egyáltalán örömhírt jelent. És tényleg érdekes dolog ez, amit mondasz, hiszen alapvetően minden kereszténynek, gyülekezettől, felekezettől függetlenül az evangélium, az örömhír megélése és hirdetése a legalapvetőbb feladata lenne. Mégsem így zajlik sokszor, tehát úgy tűnik, hogy ezek szerint erre egy egészen új mozgalom is indult. Hogyan folytatódott a történet?
Hát a történet folytatása az egy nagyon radikális változást kért bennem, mert igazából arról volt szó, hogy egy-egy mondat, ami a Szentírásból arra a hónapra esett, azt hogyan próbálom a mindennapjaimban megvalósítani. És hát azt gondoltam, hogy ez menni fog. Akkor már jártam hitoktató képzőbe, és hát amúgy is a vasárnapi szentmiséken, amelyiknek rendszeres részvevője voltam, ez nem lehet nehéz. És ahogy így végig gondoltam este a lelkiismeret vizsgálat során, vagy amikor összejöttünk, és közösbe tettük ezeket a tapasztalatokat másokkal is, akkor láttam azt, hogy melyik volt az a tapasztalat, amelyik a másikat előrébb vitte, melyik volt esetleg az, ami csak esetleg ilyen teszek valami jó címmel történt. És ahogy egyre több, nagyobb közösségbe meg lettünk hívva, és ott találkoztunk más fiatalokkal, hiszen akkor még ifjúsági hittanosként találkoztam ezzel az életigével, akkor láttam, hogy hű de jó. Hát itt már nem csak arról van szó, hogy esetleg első áldozás, szentségfölvétel előtt járnak templomba, vagy ilyen vasárnapi keresztény programként elmennek a templomba, hanem vannak, akik komolyan próbálják ezt megélni. És akkor Budapesten jöttünk össze keresztény fiatalokkal, akik között volt orvos, volt mérnök, volt mezőgazdasági munkás, és igazából egy családdá fordultunk össze, annak ellenére, hogy nem ismertük egymást, de ez a közös tapasztalatot volt, hogy mindannyian szerettük volna megélni a hónapnak az életigéjét, úgyhogy a másikat gazdagítom vele.
Milyen jó erről még hallani is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Herceg József katolikus hitoktatóval a Fokollári Mozgalomról. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést, vendégem Herceg József, katolikus hitoktató, a Fokollári Mozgalomról mesél nekünk. Már a feleségeddel együtt kapcsolódtatok be? Vagy még fiatal legényemberként?
Nem voltunk még házasok, mind a ketten nyilván ugye a plébánosunkon keresztül találkoztunk ezzel a mozgalommal. Nagyon nagy lökést adott az, hogy hát egyrészt tudtunk róla, hogy vannak különböző országok, ahol ezeket már komolyan megélik. Vannak evangéliumi városkák, és tudtuk azt is, hogy milyen nehéz volt, milyen küzdelmes volt az, hogy ezek a megújulási mozgalmak bekerüljenek Magyarországra, tehát vagy egy nagyon hiteles embernek kellett, hogy legyen, vagy egy hiteles közösségnek, vagy pedig ilyen egyéni akció, akik hát próbálnak valami szembenállást az akkori rendszerrel megfogalmazni, de hát az úgyis előbb vagy utóbb elbukik, és hát így találkoztunk mi is az Olaszországból akkor Magyarországra küldött vezetővel, Taninónak hívták ezt a fokolár és barátunkat, aki egyébként magyar tanár is volt, és hát dolgozott együtt mesefordítókkal, és így egyre nagyobb kitekintésünk nyílt arra, hogy ezekben nemzetközi városkákban hogyan próbálják napról napra életre váltani a különböző vallásúakkal a tapasztalatot, és mi is kikerültünk Rómába egy ilyen ifjúsági találkozóra, a Paleo stadionba, és ott nagyon újdonságként hatott, hogy a különböző konfliktusokban hogyan születik egy új fény azzal, hogy föladjuk a másik iránt érzett ellenszenvünket. Beszéltek például arról, akkor volt nagyon erős a ír-angol szembenállás, hogy egy katolikus és egy anglikán között hogyan születik béke. Vagy például hallottunk olyan olasz tapasztalatot, akit megfenyegetett régebben a maffia, és hogy a szeretet által hogyan oldotta fel a családjába ezt a bosszúállási kényszert. De más rengeteg élethelyzetben is találkoztunk, és egy nagy közös tapasztalat volt ott, mint azzal a 10 000 fiatallal, akikkel együtt voltunk ott a Paleo stadionban. És hát nyilván a Szent Mise maga, ahol megkértek például arra, hogy áldoztassak, annak ellenére, hogy nem beszéltem a nyelvet, de hát már akkor az egyházban dolgoztam valamilyen módon, és hát ez egy óriási öröm volt, hogy áldoztathattam.
Ebben egészen biztos vagyok. Szerintem most jött el az idő, hogy egy kicsit fölfedjük, hogy ez a fokolári mozgalom, ami, ahogy említetted, hogy nemzetközi, és hogy hogyan is kerültetek bele, fokról fokra nyílt meg, hogy mit is jelent ez. Számomra egyébként, amit elmondtál eddig, egyértelműen ezt a rendkívül pozitív célt fogalmazza meg, hogy hogyan tudjuk elfogadni egymást a különbözőségünk ellenére, a békétlenségeket, ahogy mondtad, hogyan lehet feloldani a szeretet jegyében, mert hogy bármerről csavargatjuk is ezt a dolgot, azért az Úristennek ez az egyik legfőbb üzenete, amit sajnos nem élünk meg jól, nagyon sokszor még az egyházon belül sem éljük meg jól, tehát ez egy üdítő cél, amit ti átéltetek. Szóval ez a fokolári mit is jelent, és mikor indult?
Fokolári az 1940-es évek elején Chiara Lubichnak a elhívása alapján indult. Ő egy tanítónő volt, és több testvérével együtt már gyermekként megtapasztalta azt, hogy mit jelent az, hogy szolgálni önzetlenül a testvéreit. Jelentette azt például, hogy kislány léttére például egy sötét erdőn keresztül elment tejért például, amikor az édesanyja megkérte. Aztán amikor tanító lett, akkor azt érezte, hogy nem elég csak egy anyagot átadni, leadni, hanem valahogy nagyon fontos az, hogy az, ami előrébb viszi az embereket, azt hogyan tudja másikban segíteni, hogy növekedjen. Mik azok azok a pozitívumok? És nyilván, hogy amikor a háború közbeszólt a második világháború, akkor ezek a nagy ideálok összeomlottak. Az első társ női között volt, akinek már ki volt tűzve a házassága, és hát hír jött arról, hogy elvesztette a férjét. Volt, aki vállalkozást szeretett volna indítani. És hogy mindezek a célok időlegessé váltak, és hogy úgy tűnt, hogy valami nagyobbat kér Isten tőlük, és rájöttek arra, hogy ahogy így közösbe tették az életüket, és Kiera megértette, hogy az ő karizmájuk az az egység Jézus főpapi imájában, hogy amikor azt kéri, hogy legyenek mindnyájan egy, akkor nyilván nem értette még, hogy ez mit jelent majd. Gondolta arra esetleg, hogy szerzetes legyen, vagy valami más utat jelöl ki neki az Isten. De az ő útja először ott, onnan indult, hogy ahol a bombázásnak a hatása nyilván elevenen érezhető volt, ott segítve az embereket, beszélgetve velük, az evangéliumot megélve, és hinni abba, hogy amit együtt kérnek, azt megadja az Isten. És néha egészen váratlan dolgokat is kértek. Vannak ilyen történetek, hogy kértek valakinek egy nagy méretű cipőt, és hogy egy pár óra múlva valaki arra járt, hogy valaki a családból hozott oda hozzájuk egy ilyen cipőt, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Vagy történt olyan is, hogy nem tudtak valamit, hogy hogyan tovább, hogy akkor most az egyházba hogyan vigyék el ezeket a gondolatokat. És akkor ugye érezték a Szentléleknek a bátorítását. És amikor odaálltak a püspök elé, akkor elmondták ezt, hogy ő bennük a Szentlélek valamit elindított. És nyilván hát ugye az első reakció az volt, hogy kivárt az egyház ahhoz, hogy kiderüljön, most ez a dolog, ez Istentől jött, vagy nem. De már akkor ott volt ez a tűz, hogy ezt tovább kell adni. Nincsenek határok, hogy most ez csak a trentóiakra vonatkozik, csak a katolikusokra is. Így házasokkal is találkozott politikusokkal, parlamenti képviselőkkel, és ezt az életigét megélve jöttek össze a Dolomitokban, Olaszországban, és úgynevezett kis Mária Polikat, Mária városát teremtették meg, egészen odáig, amíg ez kinőtte magát, és majd a különböző országokba jöttek létre ezek a Mária Polik, és kiteljesedtek egyre jobban. Ugye az ökumeni gondolat is egyre jobban megérlelődött, így találkozott majd Bartolomeus pátriárkával, vagy a különböző nagy vallásoknak a vezetőivel, és ott egy egészen új színfoltot vitt be ez a lelkiség, hiszen nem a szembenállást testesítették meg, vagy ugye a dogmákból adódó különbséget, hanem azt az egységre törekvést, amire minden nép vágyakozna, és hát nyilván ugye Jézus főpapi imája is erre kér minket, és hát ugye végül majd fölismerték a vezetők is, hogy meg így ezt értékelve kapta meg a vallásokért díjat, a Templeton díjat.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Herceg József katolikus hitoktató mesél nekünk a fokolári mozgalomról, illetve arról, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen az ő számára és a mi számunkra. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket egy rendkívül izgalmas hitbeli útról, egy közösségről, a fokolári mozgalomról mesél nekünk Herceg József katolikus hitoktató. Ugye meséltél arról, hogy a te életedbe hogyan került ez a dolog, ez az új út, amit ha nagyon tömören talán a lelkiségét össze kéne foglalni, az elfogadás, a szeretet megélése, az evangélium, az örömhír hirdetése, különböző vallású, különböző nézetű emberek egységbe, elfogadása, helyezése. ezek számomra nagyon üdítő gondolatok, és azt hiszem, hogy gyógyítani lehet mindenkinek, hiszen Magyarország éppen most borzasztóan sok fajta megosztottságtól szenved. Nagyon érdekes, hogy ezt egy olasz tanítónő indította el, gyakorlatilag a második világháborúban, és hogy a katolikus egyház aztán teret adott neki, és nemzetközivé nőtte ki magát. Tulajdonképpen a Focolare mit jelent? Mert hogy nem a hölgy neve, aki ezt indította.
A Focolare szó az a magyarra talán azt lehetne mondani, hogy hát tűzhely, egy olyan, ahová összejöhetünk egy tűz köré, és annak ellenére, hogy ugye, ahogy említetted is, hogy a katolikus egyház berkein belül született ez a mozgalom, Mária művének is mondják. Én azt gondolom, hogy Mária az nem csak katolikus, és tudunk nőni ezeken a korlátainkon, amiket esetleg a Mária tisztelet rosszul értelmezéséből adódóan gondolunk, hiszen Mária, mint egy édesanya, összefog minden gyermekét. Tehát ez a kép van bennünk, és hogy ebből fakadóan pont egy nő az, aki megkapta ezt a hivatást, és pont abban a városban, ahol tulajdonképpen a reformációnak az igénye, illetve hát a tridenti zsinaton ugye kimondták az elszakadást, ott születik gyakorlatilag meg egy válasz a Szentlélek által, és egy csodálatos fölfedezésem, hogy mindig valami hiányra születik a Szentléleknek egy válasza, és hogy ezt régen is megtapasztalhatták az egyházban, nyilván nem annyira erősen, vagy nem látványosan jelentkezett, vagy sok-sok próbatétellel, de ma itt vannak azok a válaszok, amik azt jelentik, hogy nem kell nekünk az egyházból kiszakadni, és ott úgymond megélni a magunk vallásosságát, hanem kaphatunk választ, hiteles válaszokat a Szentléleknek a mindennapi életre vonatkozó inspirációval, és hát nyilván ez jelenti azt, hogy nekünk ez az életigének, amit ugye mi arra gondolunk, hogy ahogy napról napra megéljük, és hónapról hónapra egy másik igét megélünk, ezzel gazdagítjuk a mellettünk lévőt is, a közösségeinket, és nyilván ugye akik a különböző életállapotban, ahol dolgoznak, halljuk a közösségi találkozókon, hogy mint orvos mit jelent neki például, vagy mint politikusnak mit jelent ezt a parlamentben megélni. És ez egy nagyon nagy bátorítást adott az, amikor a II. János Pál pünköskor összehívta Rómába a különböző megújulási mozgalmaknak a vezetőit, és ott közösen együtt imádkoztak, közösen keresik azóta is az utat, és hát egy másik lökés nyilván ugye az Assisi-ban lévő közös ima a világbékért, amit mindig januárban tartanak.
Most egy picit még mindig a nagy mozgalomban gondolkodva, ugye, tehát indult egy tanítónő szívében a Szentlélek által ez a mozgalom, mondjuk így, és tudjuk-e, hogy körülbelül hány ország, hány tagja van ma? Vannak erre becslések?
Nyilván gyakorlatilag, mivel teljesen önkéntes alapon működik a lelkiségünk, és hogy ezen belül azok, akik szimpatizánsok, vagy csak egy-egy eseményre jönnek el, azokat úgy az ember nem is tudja pontosan. Magyarországon körülbelül egy olyan 5 és 10 ezer köré tehető a Focolare mozgalom szimpatizánsai, vagy azok, akik érdeklődnek ezzel, de azt például, hogy most ugye az online oldalakon mennyien nézik, mennyien töltik le az életigét, ezt most én így nem tudom, de nagyon sok országban jelen van a világ minden kontinensén, és talán több százezerre tehető azoknak, akik követik. És hát ugye vannak egészen extrém dolgok is például, hogy Afrikában például vannak olyan törzsek, akik pont ahogy megismerték a Focolare mozgalomban lévő orvosokat, és megkérték, hogy segítsenek a törzsnek, hogy megmaradjanak, és hogy a kihalást elkerüljék. És tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy ezek az afrikaiak megőrizték a maguk törzsi vallásosságát, de amikor például valamilyen betegségben már nem segít a varázslónak, vagy az ő orvosuknak a gyógyító imája, akkor oda fordulnak ezek a keresztény orvosokhoz, akik kimentek oda, de valójában a lelkük mélyén ők is egyetértenek ezzel. vagy vannak közösségi gazdaságok, ahol ezeknek a vállalkozásoknak rengeteg alkalmazottjai vannak, akik fölosztják a profitot például, nem arra, hogy most extra profitot termeljenek, vagy egyéni gazdagodási lehetőségeket tovább bővítsék, hanem az új emberek képzésére beadják a jövedelmüket, illetve a profitnak egy harmadát pedig a szegényeknek a támogatására ajánlják fel, mind Brazíliába, vagy pedig különböző helyeken, ahol jelen van a mozgalom, és találkozik a szegénységgel, mint jelenséggel.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Azt gondolom, egy rendkívül érdekes katolikus egyházon belülről induló nemzetközi ökumenikus jellegű mozgalomról mesél nekünk, a Focolare mozgalomról Herceg József katolikus hitoktató. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Herceg József katolikus hitoktató mesél nekünk a Focolare mozgalomról, amely a katolikus egyház berkeiben indult a II. Világháborúban, és hát nemzetközivé nőtte ki magát. Itt az előzőekben rendkívül sok érdekes dolgot meséltél, hogy ez a fajta mozgalom, szellemiség, amelyik a másik elfogadására, a szeretet megélésére, a különbségek helyett a szeretetre, az egymás közös segítésére igyekszik a hangsúlyt fektetni, még gazdasági vállalkozások is vannak, illetve említetted, hogy vannak ilyen városok. Ezek mit jelentenek, hogy olyan szellemiségű város, vagy falu, vagy közösség, ami kifejezetten ezen elvek szerint él, mint egy ilyen különlegesség, hogy így mondjam. Szóval mi ez?
Ez nagyon érdekes. Amikor én próbáltam ezt megfejteni először, és meghívtak ilyen nyári közös lelki gyakorlatra, akkor az volt ezen a papíron, hogy Máriapoli. Mária városa, kerestem a térképen, hogy hol van ez.
Hol van ez a megalopoli.
És hát, ahogy itt összejöttünk, figyelgettem, hogy akkor most mi lesz ebből, és igazából a végén értettem meg, hogy ez a szeretet városa volt, és hát ez hozott össze bennünket, és mindahol szeretetben együtt vannak, ott ugye Isten ott van. És hát ugye ezek a tapasztalatok megélelték azt is, hogy a másik vallást így tekintsem, hiszen nem azt mondta Jézus, hogy ahol nem tudom én, két keresztény együtt van, és együtt kér valamit, hogy azt megadja, hanem a ketten vagy hárman egyetértve kértek valamit az én nevemben, akkor azt mennyei atyám is meg fogja adni. És hát ezen föllelkesülve egyre jobban kezdtem érdeklődni, hogy hát most mi ez, meg hogy hogyan lehet ezt úgy megélni, hogy állandó lakosként esetleg, és hát ugye a gazdasági élet kihívásai, az egyre nagyobb, akár az emberekre leselkedő egoizmus, meg ugye a mindennapi mókuskerék közepette, és ahogy Rómából hazafele jövet, eljutottunk egy ilyen evangéliumi városkába, az a Firenze melletti autópályáról lekanyarodva, Loppiano városa, akkor láttam azt, hogy ez egy nagyon érdekes városka, hiszen először azt gondoltam, én is nyilván ugye a katolikus tapasztalataimon belül, hogy ez a városka, ez egy olyan valami, ahol csak katolikusok élnek, és hát könnyű nekik jót tenni, jókat beszélgetnek a Bibliában megélt tapasztalataikról, és jól el vannak maguk között. És ahogy ugye ott látunk különböző aspektusokat, akkor láttuk, hogy vannak komoly gazdaságok, bútorgyár, meg művészetnek olyan ágazatai, ahol egy nagyon érdekes irányt láttunk, ami akkor még Magyarországon számomra nem volt ismert, hogy a különböző kidobott tárgyakból hogyan lehet művészi alkotásokat készíteni.
Most én még mindig nem értem, tehát akkor ez egy virtuális hely, ahol olyan emberek gyülekeznek, akik szeretik Istent, és ez egy ilyen gyakorlatilag nem valódi, hanem lelki hely, akárhol, vagy egy konkrét városok ezek, vagy faluk?
Ez konkrét város, ugye maga Loppiano városa, de vannak például Németországban is volt Ottmaringba ilyen városka, vagy Brazíliába, Amerikába is ilyen városka.
De hogy lesz valamelyik város ilyenné? Eldönti az önkormányzat, hogy akkor...
Nem, tehát ez a történet, ez úgy indult ott Loppiano, vagy Chiara társnői közül valaki örökölt egy ilyen nagyobb területet, és ezek az emberek, akik elhatározták a különböző életállapotukban, hogy az evangélium szellemében szeretnének együtt élni, ezek nyilván az ő szaktudásukból kiindulva létrehoztak egy szőlészetet, létrehoztak egy járatot, ahol igazából mindenki testvérként dolgozik.
Na de az egész várost hogy tudják megoldani, hogy ebben a szellemiségben működjön? Még egy járat el tudok képzelni, vagy egy gazdaságot, de hogy lesz egy városból Mária város?
Hát nyilván ugye ez egy olyan, hogy egy másik város mellett van, és vannak neki állandó lakói is ennek a városnak, és különböző iskolák is működnek családoknak, akik szeretnének ezzel a adáskultúrájával megismerkedni, szeretnének más olyan családokkal találkozni, akik próbálják ezt a szeretetet megélni, apró pénzre váltani az evangéliumot. Aztán vannak együtteseik, a Gen Rosso és a Gen Verde, akik szintén különböző országokból jöttek össze. Nagy újdonság volt, amikor 1990-es években Magyarországon is volt a Gen Rosso együttes, akik egy új színfoltját mutatták a zenének, pontosan ezekből a közös együttmunkálkodásokból, mert ezek nemzetközi együttesek, olyan dalokat énekeltek, amik erről szólnak, a megélt tapasztalatokról, és hát nyilván azok a papok, akik később létrejött papi iskola, akik kimentek oda, azok pedig sokszor egy-egy ottani kinti egyházmegyéből jöttek össze, és hogy pont ezt a közösségi tapasztalatot viszik majd vissza arra a helyre, ahol vannak, akár bármilyen országba. De az inkulturálódás az egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy maga az, hogy együtt laknak például különböző vérmérsékletű, különböző kultúrájú, életállapotú emberek.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk a Focolare mozgalomról és az ennek a szellemében alapuló városokról, illetve arról fogom fogadni Józsit, hogy hogyan lehet megélni ezt a Focolare mozgalmat, ha az ember nem lakik egy ilyen különleges áldott helyen, mint ezek a Mária városok. Maradjanak velünk, Herceg József katolikus hitoktatóval beszélgetünk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat és folytatjuk a mai interjút. Herceg József katolikus hitoktató mesél nekünk a Focolare mozgalomról, mely ifjúkora óta kíséri őt is, párját is, feleségét. Rendkívül érdekes dologról van szó, én azt gondolom. Ezek a Mária városok, ez egy fantasztikus dolog. Olyan sokan próbálkoztak ezzel, hogy a világ nehézségei, szeretetlensége helyett olyan helyet, falut, közösséget alapítanak, ahol a hasonló gondolkodású vallás, nem is mondom, hogy vallásos szellemiségű, hitű, hiszen ez a Focolare kicsit ökumenikus szellemiség, az elfogadás, a szeretet jegyében. Ez egy csodálatos dolog, hogy ilyenek vannak, mert ezek általában rendre elbuknak. De hogyan tudod például te Kecelen megélni a családoddal, hiszen az nem egy Mária város, mint ahogyan gondolom nagyon sokan a Focolare mozgalom tagjai nem ezekben a Mária városokban, poliszokban laknak. Mit jelent például az a havi, ugye említetted, hogy havonta egy életige van, hogy működik ez?
Ez konkrétan azt jelenti, hogy havonta azokkal, akikkel annak idején elkezdtük ezt a szentírási életet, apró pénzre váltani, megélni, azokkal összejövünk, és hát nyilván azokkal az érdeklődőkkel is esetleg, akiket valahogy a találkozásaink során megérintett valami, és meghívjuk ezekre az alkalmakra. Ez körülbelül egy 2 órás összejövetel, ahol nyilván egy kisebb ráhangolódás után előkerül annak a hónapnak az életigéje, ami most a februári hónapban a Lukács evangéliumból a legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti atyátok is irgalmas, és majd nyilván, amikor találkozunk, akkor arról beszélgetünk, hogy ki a maga családjában, ahol élt, abba a közegbe, ahol dolgozik, hogyan próbált ezt konkrétan most itt ugye az irgalmat gyakorolni a másik iránt, a sértődöttségét föladva, vagy a saját elképzeléseit ahhoz, hogy ez a szeretet kapcsolat megmaradhasson. És nem csak, hogy havonta összejövünk, és utána elmegyünk haza, hanem közben is megpróbáljuk egymást fölhívni, egymásnak segíteni a munkában, vagy együtt örülni a vasárnapi szentmisén, hogyha találkozunk.
Ezek általában ezek a közösségek mondjuk katolikus gyülekezethez kapcsolódnak? Tehát, hogy például találkoznak a tagok a Szentmisén? Vagy pedig nem, mert hogy lehet, hogy több különböző városból jönnek össze ezek a tagok, a közösségnek a tagjai?
Volt már olyan, hogy más faluból is jöttek hozzánk. Most leginkább az a jellemző, hogy azokkal, akikkel régebb óta együtt kezdtük ezt a különös kalandot.
De ehhez, vagytok a közösségben?
Most? Hát körülbelül egy 10 és 30 közé tehető azoknak a tagoknak a száma nyilván, akik így aktívan próbálunk ebben benne lenni, de hát azért ide tartoznak azok, akik valamilyen szintén hallottak róla, vagy egy-egy egyházközségi program keretében esetleg számítanak a mi közreműködésünkre, tehát valamilyen szinten találkoztak már a Fokolár mozgalommal.
Kiskunhalason van ilyen közösség?
Kiskunhalason vannak Fokolár tagok, illetve hát vannak, akik ismerik, és hát a plébánián is kiszokták tenni ezt a havi életigét, de úgy tudom, hogy jelenleg most önálló közösség nincsen. Általában ezekkel, akik próbálják megélni ezt az életigét a Szentírásból, azokkal így nagyobb találkozókon, Szegeden, Kecskeméten találkozunk, amik körülbelül 3/4 évente vannak. Hát itt gyakorlatilag nem csak az, hogy fölelevenítjük, hogy kivel mi történt, hanem látjuk azokat az újdonságokat esetleg, amik társadalmi valóságot megteremtettek. Tehát, hogy olyan vállalkozókkal találkozunk, akik sérülteket, fogyatékosakat vittek be a vállalkozásukba, és hogy ez mennyire pozitívan érintette nem csak őt, hanem magát, azt a várost, ahogy elkezdte ezeket foglalkoztatni. Aztán ugye híreket kapunk arról, hogy a társadalom különböző aspektusaiba, akár a politikába milyen új kezdeményezések vannak, vagy a sportba, vagy a fiataloknak milyen új lehetőségek vannak. És ehhez tartozik például a Teens for Unity, vagy az a pillanat, amikor megállunk például délbe egy pillanatra és a világ minden táján, vagy azok a kezdeményezések például, hogy fogadjunk örökbe egy etiópiait, vagy valakit, akinek lehet, hogy az a pár száz forint egy komoly lépés jelent.
És hát vannak. De itt nem valódi örökbefogadásról beszélünk.
Nem.
Segítésről.
Segítés, igen. Illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak közöttünk orvosok, akik kimentek különböző területekre, ahol az életüket kell konkrétan adni, hiszen vannak még Afrikában olyan részek, ahol a törzsi különbségek is nyilvánvalóak, illetve hát, ahogy az elébb is említettem, hogy nem tudják azt megteremteni, hogy most megfizessenek egy orvos, vagy még a törzsi előírások is ott vannak, hogy hát előbb elmennek a varázslóhoz, és hát abba bíznak, hogy majd az meggyógyítja őket.
Józsi, a műsoridőnk végére értünk. Mit jelent számodra ez a Fokolár? Én azt látom, hogy ez egy borzasztóan fontos része a hitednek, életednek. Ha hirtelen kéne gyorsan megfogalmazni.
Hát számomra az életet. Életet jelenti. Konkrétan azt, hogy egy mindennapi konkrét lelki ismeretvizsgálati pont is, hogy én beszélek-e csak a hitigasságokról, vagy tananyagokról, ami a hittanórákon esetleg előfordul, vagy pedig éleme azt, amit tanítok, és hát nyilván a legszűkebb értelemben a családom, az elsődleges kontroll, vagy a kollégáim, és hogyha ezt nem jól teszem, akkor bizony az evangéliumot se élem meg jól.
Nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy aki velünk tartott, az megértette és átélhette, hogy milyen fontos dolgot jelent ez a te számodra, a közösség számára, és egyáltalán milyen üdítő volt ma a világban ez a mozgalom. Köszönöm, hogy meséltél róla.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
A Fokolári mozgalomról hallhattunk, Herceg József katolikus hitoktatótól. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.